reggeli személy.
Bermikus nyugalmazott Váci püspök, megyés püspök a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És köszönöm szépen, hogy messziről a Dunakanyarból eljött hozzánk. Olyan jó önnel azért találkozni ebben a búvalbélelt világban, mert mindig olyan kedélyesnek látom, még ezekben a kora reggeli órákban is. Szokták mondani, hogy így könnyű valakinek ilyen a természet. Hát
nagymamától tanultam ezt a nagy bölcsességet, hogy a felhők fölött mindig kék az ég. Próbálok erre gondolni.
Az elmúlt hónapokban több botrány, hát azért nem mondom, hogy rázta meg a katolikus egyházat, mert mondjuk annak a 2000 éves történetében valószínűleg még ennél nagyobb ügyek is voltak, most csak a protestantizmust vessem fel, szóval nyilván sok minden történt talán ahhoz, hogy megrázza, de hát azért a magyar viszonyok között biztos, hogy egy csomó kérdést fölvetett. Mit gondol ezekről itt a bese ügytől kezdve, a gyerekmolesztálás ügyekig, egy csomó, hát ezekre szoktuk azt mondani, hogy kellemetlen vagy kínos ügyek voltak, hogy ezek elszigetelt dolgok, egy-egy embernek a saját életéből következő hibák, vagy esetleg bűnök, vagy valahogy mégis a rendszerben ez benne van, hogy ilyesmik előfordulhatnak.
Kétségtelen, hogy nagyon megdöbbentett mindegyik eset. És hát tényleg, ha a 2000 éves történelmünket nézzük, tényleg mindig voltak fájdalmas esetek, egyházunkat megrázó hát kudarcok. Most minket döbbentett meg ez a néhány eset így most sorozatban. És hát most szembenézzünk ezzel, és szembe kell néznünk azzal, hogy ez sajnos benne van a rendszerünkben. Nem tudunk senkit előre teljesen megismerni. Most gondolok a teológus jelentkezőkre, tehát akik készülnek a papi szolgálatra. Bár 6 éves a képzésünk, de hát ez se elég, úgy látszik. Van egy gondolatom, amit már régóta szoktam mondani, hogy túl korán jelentkeznek életkor szerint a papi szolgálatra, tehát nincs katonaság, tehát 18 éves korában valaki úgy gondolja, hogy ő papi hivatásra kap meghívást, az még gyerek. És hát 6 év múlva is még tulajdonképpen gyerek. És ezt azért szoktam mondani, mert az egész társadalmunkra jellemző ez, hogy a fiatalok nem tudnak dönteni igazán, nem tudnak elköteleződni. Hát ez a párválasztásra is érvényes. Tehát én azt gondolom, hogy jó lenne egy kicsit várni. Én nagyon szívesen ajánlanám mindenkinek, aki ilyen hivatásban gondolkozik, hogy először végezzen el egy egyetemet, főiskolát, próbálja ki magát, a saját személyiségét ismerje meg egyáltalán. És hát legyen azért egy olyan közösségi tapasztalata is, amivel ő tényleg vállalkozni tud arra, hogy egy közösséget irányítson. Tehát ez az első. A másik pedig, hát a teológiai főiskoláink vezetői számára ez egy jó figyelmeztetés, hogy sokkal komolyabb pszichológiai tesztet is kell kérni a jelentkezőktől. Ma már azért lenne lehetőség, hogy azért legalább csökkentsük ezeknek a kudarcoknak és hát botrányoknak az esélyét.
Biztos azért is ilyen visszhangosak ezek a botrányok, mert mondjuk egy újságíróról kiderül valami csúnya dolog, most egy politikust már nem is említek, akkor mindenki legyint. Hát most jó, mit várunk ezektől az emberektől? Hogyha egy papról derül ki valami, akkor nyilván erre sokkal érzékenyebben reagál a saját közege is, meg hát a nagyvilág is, mert többet várunk el tőle. Igen. Okkal vagy ok nélkül, azt nem tudom, de egy valami morális hát, töbletet hát nézünk ki hát belőle, nem? Hát azért lett pap, igen, hogy ne vétkezzen, vagy...
És hát hogy vezessen másokat, hogy példát adjon, hogy legyen egy vonatkoztatási pont az ő élete. Tehát nem véletlenül mondja Ferenc pápa, hogy ez felháborítja undorító, hogy visszaélnek a papok, szóval néhányan, azzal a bizalmi viszonnyal, ami természetes módon kialakul közöttük. Tehát gyerekek között vannak a legszemélyesebb vallomásaikkal találkoznak, hát a Jónás kapcsán. Tehát bizalommal fordulnak az emberek a paphoz. Tehát aki ezzel visszaél, az valami nagyon nagy baj. És hát hiteltelenítik az egyházunknak a létét.
Azért az, hogy előfordulnak visszaélések, akár még bűnök is bárhol, ez azért egy felnőtt ember tudja, lehet, hogy mikor azt mondja, hogy mondjuk az egyház hitelét veszélyezteti, abban az is benne van, hogy hogyan kezeli az ilyen előkerülő dolgokat. Tehát, hogy ha az az érzés a közönség, hogy megpróbálják eldugni, elkenni, valószínűleg akkor is más gondolva, mint azt mondják, hogy hát rettentően sajnáljuk, nagyon szomorúak vagyunk, bocsánat kérünk, vagy nem tudom micsoda, de meg tehát mit lehet tenni, hogy kevesebb ilyen legyen legközelebb. Akkor is másképp gondolunk erre a dologra, akkor lehet, hogy nem vetül az egész közösségre ez, igen, a kellemetlen árnyék.
Igen, tehát az utóbbi években, évtizedekben, tehát világszerte előkerültek ezek a problémák, hát a pedofil ügyek elsősorban, és hát ezért hangsúlyozza Ferenc pápánk, hogy itt nincs takargatni való. Szembe kell nézni ezekkel a tényekkel, őszintén kell erről beszélni, bármennyire is fájdalmas. Hát ebből most remélem próbálunk mi is tanulni.
És így mondta, hogy tesztekkel, vagy valahogy ki lehet-e szűrni azt, hogy valaki később mit csinál. Az egyik olyan pap, aki most vádolnak azzal, hogy talán pedofil cselekményekbe vett részt, én őt, hát az már van, vagy 35 éve, kétszer-hámszor találkoztam vele egy interjú, vagy egy riport ürügyén, és egészen nagyon-nagyon jó benyomást tett rám. Az nem volt se pszichológiai teszt, se semmi, micsoda ő cigánypasztorációban vett részt, és talán a kalocsai romák helyzetéről, egy ügyéről írtam, és megmondom, hogy addig nem sok katolikus pappal beszéltem, életemben ráadásul, hogy egykorúak is vagyunk, és egészen a sokáig meséltem, hogy milyen elképesztően rokonszenves fiatal ember volt, milyen normálisan és őszintén beszélt ott az emberekkel, amit egyébként a civil hatóságok nem tudtak megtenni, és most, mikor valahogy egyszer csak rájöttem, hogy de hát ez ugyanaz az ember, aki most bűnbe került, akkor nagyon, nagyon szomorú voltam, és biztos van ennek valami története, szerintem egy bűnös lelket is meg lehet érteni, nyilván az áldozatain
ez nem csalódás volt.
De hogy ez, viszont mit láttunk előre az ember életéből, hogy ki tudja, hogy kit hol vett. Szokták azt a nagyon egyszerű magyarázatot felhozni, hogy hát ha nem lenne cölibátus, akkor lehet, amiben egyáltalán vagyok biztos, hogy így van persze, ezekben az esetekben, hogy akkor kevesebb ilyen ügy lenne esetleg.
Hát én is azt gondolom, hogy nem ezen múlik, hiszen hát a közelmúltban hát éppen pedagógusok ügyeit hallottuk, akik családba élnek. Szóval ez se egy biztonságos szűrő, még nem tudjuk.
Bár ön többször szóba hozta, hogy reméli, hogy előbb-utóbb feloldják a katolikus papokra vonatkozó cölibátust.
De ez más szempontból, inkább abból a megközelítésből szoktam ezt előhozni, hogy tényszerűen nagyon kevés papunk van, és ott maradnak az egyház közösségeink vezetők nélkül. Tehát azért valahogy egy kicsit ezen gondolkozni kellene, mert itt azért biztos, hogy van valamiféle összefüggés, hogy hát pláne fiatalok, hát nem hiszem, hogy tényleg 18-20 éves korában ő föl tudja mérni azt, hogy ő képes-e egy magányos életvitelre. És hát azt is mindig hozzá szoktam tenni, hogy a katolikus egyházunkban a szerzetes közösségek hagyományában mindig is ott volt a nőtlen életforma. Na de ők közösségben vannak. Jezsuiták, bencések vagy ferencesek. De a mi papjaink, pláne most az utóbbi évtizedekben, teljesen magukra vannak hagyva. 4-5 faluja van mondjuk egy vidéki lelkipásztornak, plébánosnak, és ha nem, nincs benne elég vagányság, már bocsánat, hogy ezt mondom, nagyon könnyen kiég, elveszti a önbizalmát, és könnyen elsodródik.
És hogy azért ez nem egy olyan teljesen elrugaszkodott dolog, hát a pápa fennhatóság alatt vannak a görög katolikusok is, igen. És ugye a görög katolikus kollégáik, azok még a felszentelés előtt de házasodhatnak.
Igen, igen.
Tehát, hogy van erre viszonylag még persze, a katolikus házban is példák, hogy
közeg. Együtt tanulunk a teológián, tehát jó baráti kapcsolatunk vannak, és én inkább is szoktam fogalmazni, hogy a kötelező cölibátust kellene abba hagyni, hogy ne legyen ez az összefüggés, igen. Hogy mintha ez lenne a legfontosabb feltétele a papi szolgálatnak. Tehát sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy személyleg, személyiségében egy érett ember, a hitében egy felnőtté vált ember, van-e vezetői karizmája, képessége, és hát aztán utána 20. szempont lehetne, hogy van-e családja. Tehát egy szemléletváltásra lenne szükségünk mindenképpen.
Hányan lehetnek, vagy százalékosan hányan lehetnek, akik hasonlóképpen gondolják mondjuk a katolikus egyház vezetői közül, hogy
hát lehet, hogy ez kicsit szubjektív az én látásmódom, de azt hiszem, hogy egyre többen. Tehát egyáltalán, hogy beszélünk már róla. És hát ez a vatikáni körökben is előfordul. Tehát most van például ezekben a napokban Rómában a pápa által összehívott zsinat, szinódus, ahol minden kérdés előkerül, és hát tényleg próbál a pápa mindenkit arra biztatni, hogy mondja el a véleményét, ő hogy látja, hallgassuk meg egymást. Tehát például a közelmúltban, ez talán 2-3 éve volt, Dél-Amerikában volt egy ilyen kontinentális szinódus, és ott a dél-amerikai püspökök nagy többségben támogatták ezt a gondolatot, hogy ott a dél-amerikai őslakosok között legalábbis ott engedjék meg, hogy családos emberek pappá legyenek szentelve, ahol hónapokon keresztül, vagy talán évekig nem is látnak papot ott valahol fönn a hegyek között. És aztán hát úgy
még
tűnt,
a nőspap is jobb, mint a semmi pap.
Hát igen, igen. Tehát itt én így szoktam ezt megfogalmazni, hogy melyik a fontosabb. Ez a tiszteletre méltó hagyományunk, de hát ez mégiscsak egy hagyomány, mint a közösségnek a vezetése és a közösség összetartása.
Hát ezt sokan mondják, hogy például erre is, és meg sok más dologra is, hogy lehet, hogy a mai világban több gonddal jár, mint haszonnal, de hát hagyomány. Ha ezt a hagyományt leveszik, akkor mi lesz a következő, és aztán holnap mi marad a dologból, miközben hát, egy egyház azért jelentős részben a szokásokra és hagyományokra alapul. Igen. Hát meg kell nézni, hogy vannak egy misén felöltözve, ugye igen. A középkori feudális viselet hát, maradt meg a 21. században, aminek
igen. Na de én mindig azt szoktam mondani, hogy egyensúlyt tartani, ez a nehéz, hogy a hagyományokból is megőriznénk valamit, de hogy a gyökerekhez visszanyúlva, hogy honnan is indult a mi egyházunk élete. Hát a prioritásokat. Hát az én életfilozófiámnak ez az egyik ilyen megfogalmazása, akárhol olvastam, hogy Uram, adj bátorságot, hogy merjek változtatni. Uram, adj józanságot, hogy ne akarjak változtatni. De adj bölcsességet, hogy tudjam, hogy min kell változtatni, és min nem szabad változtatni. Hát ezért izgalmas ez.
Ugye azért ön is, nem csak ön persze, de talán élejáró volt ebben Magyarországon, alkalmazott egy módszert, hogy házas is lehessen esetleg, de mégiscsak valamiféle segítség legyen a közösségnek, például a diakónusok, akik sokszor, hát a kívülálló számára nehezen is megkülönböztethetők, akár ilyen papiruhához hasonló viseletet hordanak, elég sok mindent megtehetnek, ám de házasodhatnak, házas embereket és lehetnek, és akkor végül is a hagyományt sem sértjük, de mégiscsak van valami megoldás.
Tehát ezekre ez ilyen átmeneti megoldás hibásnak tartom. Kicsit tréfálkozva szoktam mondani, hogy náluk elnézzük, hogy van családjuk. És tényleg közösséget bízunk rájuk. Ugyanakkor a diákonusok szolgálata mégse ad megoldást, mert azért hát a mi katolikus egyházunkban, na de hát ez a többi protestáns egyháza is érvényes, hogy mi nagyon fontosnak tartjuk a szentmisét, a protestánsok ugye úrvacsorának nevezik, és éppen ezt nem teheti meg egy diákonus. Tehát itt a megoldás éppen az lenne, hogy őket pappá szenteljük. Meg a diákonusi szolgálat, hát maga a görög szó a diakonia, az a karitatív szolgálatra való megbízást jelenti. Úgyhogy ezeket én bízom benne, hogy majd idővel ezek úgy tisztázódnak és helyére kerülnek.
És hát nyilván egy olyan világban kell találni a megoldást, az elvállástalanodásban nem vagyok biztos, hogy a hagyományos, intézményesített egyházaktól, és ez nem csak a katolikus egyház problémája, fordulnak el az emberek, ez valószínűleg a nyugati világban abszolút így van, a legutóbbi népszámlálási adatokra is szoktak hivatkozni, ahol mondjuk jelentősen megcsappant általában a nagy egyházaknak.
Igen,
a...
hát ezt mindig szoktam mondani, hogy ez a jóléti társadalomnak tulajdonképpen egy szükségszerű folyamodványa, vagy lete folyamánya, következménye. Hát kicsit ilyen, tudom én, viccelő, de szoktam mondani, hogy akinek anyagi biztonsága van, egy ideig egész jó megvan az Úristen nélkül. És azt hiszi, hogy ő mindent meg tud oldani. Az már egy más kérdés, hogy egy bizonyos pontig, amíg nem találkozik az életnek a nehéz helyzeteivel. Na de mindenképpen az európai egyházi helyzet, és ez a többi egyházunkra is érvényes, egy krízis helyzetben van. Keressük a helyünket, keressük az utat.
De merre lehet keresni ezt az utat? Mert nyilván karácsonykor, meg nagy ünnepekkor megtelik a templom, de gondolom egy átlag vasárnapi misén azért maradnak még üres helyek, üres padok.
Hát vannak azért...
Nyilván vannak jobban menő és kevés.
Jobban menő helyek, ugye hát mindig egy kicsit ilyen nagyképűen szoktam mondani, tessék eljönni Nagymarosra, ott tele vannak
a misék. Táblásházzal megyom is.
Igen, de itt amikor arról beszélünk, és megint itt a pápai zsinatra, szinodusra gondolok, hogy és sokszor emlegetem Ferenc pápának az egyik első megnyilatkozását, amikor ilyen tréfásan azt mondja, hogy hát barátaim, nem halljátok, hogy Jézus kopogtat az ajtón, de belülről, hogy nyissátok már ki. Tehát vagyis az, hogy keressük a kapcsolatot az emberek mindennapi problémáin keresztül, hát a emberekkel. Tehát mióta ott élek Nagymaroson, hát most már ez persze így szoktam mondani, hogy én megengedhetem magamnak, hogy az utcán megyek bevásárolni, vagy megyek a szombati piacra, az egy nagy esemény ott Váncon, vagy Nagymaroson. Hát megállok beszélgetni az emberekkel. Tehát kialakulnak ezek a baráti kapcsolatok. Vagy amit különösképpen fontosnak érzek, hogy amikor egy családban egy nehéz élethelyzet adódik, gyász például, hát elég sok búcsúztatást is vállalok, hát ott mindig elmegyek, meglátogatom azt a családot, beszélgetünk, hogy értsem az ő helyzetüket. És ez nagyon fontos, hogy ők is érezzék az együttérzést, vagy utána is próbálom tartani a kapcsolatot. Vagy kórházba megyünk látogatni a betegekhöz. De egyáltalán a magányos embereknek a magányát föloldani. Na most... mivel kevesebb a papunk, erre egyre kevésebb lehetőség van. Tehát ezért lenne megint egy nagy előrelépés, hogyha a templomba járó emberek saját maguk is erre rájönnének, hogy hát, ha ő egy hívő ember, akkor az Úristen gondoskodó szeretetét neki kellene közvetíteni. És tényleg, hát a szomszédságában, munkahelyén vegye észre, hogy kik vannak nehéz helyzetben, hogy melléjük álljon. Meg egyáltalán a szolidaritás.
Pont ezt akartam mondani, hogy amiről beszél az én profán nyelvemen, a szolidaritás.
A szolidaritás.
Ugye foglalkozott, mondjuk ennek egy példája lehet a cigány pasztoráció is, mert hogy azért, tehát a sokszor elhangzik egyházi vezetők részéről, hogy milyen szolidárisak vagyunk a szegényekkel, meg olyan, de azért, hogy távol, hogy legyünk szolidárisak, de tartsuk kicsit távolabb, igen, szóval az egy külön ügy, ne keveredjenek a középosztálybéli emberekkel, mert esetleg zavarja őket, pedig lehet, hogy például pont az ilyen egyházi közösségek lehetnének olyanok, hogy a különféle emberek találkozhatnak, mert a munkahelyeken nem találkoznak, vagy egyre kevésbé az iskolákban nem, katonaság mondjuk szerencsére nincsen. Igen, szóval, hogy hol ismerkedsz meg, hát másfajta emberekkel?
Igen, ezt én sokszor szoktam mondani, amikor így baráti körbe beszélgetünk egy például cigányság problémáiról. Mondom, barátaim, gyertek egyszer el velem egy nógrádi faluba, ahol 70-80%-os már a cigányság jelenléte, vagy nem is beszél a Borsodról, vagy tudom én,
Szabolcs.
Baranyáról, Szabolcsról, igen. Hogy egyszer lássanak a saját szemükkel egy olyan családot, ahol hát egy, tudom én, egy 30-40 négyzetméteres légtérbe 10-12-en élnek együtt. A csecsemőtől a nagypapáig. És a higiéniai dolgok, hát ami alapítványunkon keresztül hát támogatunk nógrádi falvakat, és hát tavaly egy nagy sikernek könyveltük el, hogy nem tudom, 10-15 pottyantós, bocsánat, vécét tudtunk szétosztani.
Mert ugye az se volt.
Mert még az se volt.
Úristen.
Tehát ezt el se tudjuk képzelni egy városi környezetben. Tehát ez is
előrelépés, hát hogyha legalább az van.
Aztán hát nem beszélve az iskolázottságról, a munkahelyi lehetőségekről. Tehát, hogy azért jó lenne egy ilyen találkozási alkalmat hát fölkínálni olyan embereknek, akik erre fogékonyak, hogy egy kicsit gondoljanak bele, amit mindig hangsúlyozok, hogy ők sem maguk választották, hogy ott szülessenek azok a gyerekek. És szinte esély nélkül indulnak az életbe. De hát a másik oldalon mi sem magunk választottuk meg, hogy egy konszolidált családi környezetbe születtünk, tanulhattunk. Úgyhogy ezen úgy jó lenne néha elgondolkozni, pláne egy hívő embernek, egy templomba járó embernek.
Szóval biztos, hogy a szolidaritás szükségességét sokan értik, mondjuk biztos vagyok benne, hogy a katolikus papok is, de valószínűleg, mi a jó kifejezés, szóval szép ruhába kiállni és misézni, az egy hogy mondjam, olyan feladat, amit inkább elvégez, mint hogy pottyantós vécéket osztogasson egy faluba. Szóval azért és akkor ő megcsinálja, ha mondhatom ezt, hogy a munkáját tisztességesen felkészül arra, beszél, meghallgatja, a kiosztja, de mégis más,
igen,
mint ahogy nyilván egy újságírónak is egyszerűbb telefonon felhívni, ami két olyan politikust, amilyent, és kérdezni tőle két, igen, közepeset, mint hogy elmenni egy ilyen faluba, igen, és tényleg megírni, igen, hogy
hát igen,
még ezt sem tudjuk, hogy ilyen, hát így élnek emberek.
Igen. Szóval
nem akarom a papokra tolni a dolgok
felelősségét. Igen, szóval ez biztos, hogy én is így látom, hogy ez, és nagyon sok múlik azon, hogy van-e személyes élményünk. Hát az én életem úgy alakult, hogy több mint 20 évig voltam két olyan faluba, ott Esztergom és Visegrád között, Pilismarod, Dömös volt a két falum, ahol mind a két faluba jelentős létszámba voltak cigány családok. Tehát több mint 20 évig ott éltem közöttük. Tehát láttam a mindennapi életüket. Na és akkor még ezt is hozzá szoktam tenni, hogy ez ugye a 70-es évektől 90-es évek közepéig, hogy a 90-es évek elejétől visszazuhantak egy rosszabb állapotban, mert akkor azért még előtte dolgoztak minden erdészetnél, TS-nél, erre-arra volt munkahelyük, és próbálkoztak ők is fölzárkózni a szomszédjaikhoz. És 90 után meg elbocsájtották őket a piacgazdaságnak a jelszavával. Úgyhogy most már ott van mögöttünk 35 év, és még odáig se jutottunk vissza, ahonnan elindultunk 35 évvel ezelőtt. Tehát rosszabb a helyzet, mint volt.
Mondhatnám, hogy ezen egy iskolarendszer segíthetne, de az lehet, hogy most csak ront a helyzetem.
Hát igen, az is egy nagy probléma.
Ha a szolidaritás szóba került, hogy vannak olyan felekezetek, amelyek hagyományosan nagyon komoly munkát végeznek a rászorulók körében, Iványi Gábor. Néha megszoktam, ha itt beszélünk vele a Klubrádióban, hogy na és a más egyházak hogyan szolidárisak velük, és akkor elmondja, hogy hát vannak egyes emberek, akik természetesen kiállnak mellettük, de hogy úgy intézményesen nem nagyon érzi azt, hogy a nagy erővel is bíró egyházak megjelennének. Nem kell politikai állásfoglalást tenni, azt mondani, hogy a te szegény programod az igenis fontos, és meg kell valahogy tartani.
Igen, szóval ez egy nagyon nagy mulasztásunk. Ezt mindig fájdalommal emlegetem. Hát én személyesen jó barátságban vagyok a Iványi Gáborral, tehát sokszor meglátogatom, megtalálkozunk. De tudom, hogy neki ez mekkora fájdalom, hogy hivatalos megszólalás nincs a szolidaritás jegyébe. És hát ugye az ő esetében ez mindig előkerül, ez a kérdés, hogy milyen alapon van ez a diszkrimináció, hogy ő nem egyház, és a másik közösség meg egyház. Tehát ez is egy nagyon nagy fájdalom, hogy ezt mi úgy tudomásul vettük, hogy na, mi benne vagyunk a támogatott egyházak sorába. Hát aki kimaradt, annak peche van. Szóval azért ez egy nagyon fájdalmas tény, és hát ezt szégyenkezve szoktam mindig mondani, hogy nem értem, hogy mi nem vállalunk vele szolidaritást.
Miért?
Miközben...
Miért nem? Hát, miközben ön személy szerint vállal, igen, persze, tehát most
hát más nem tudok mondani, mint egy rosszul felfogott lojalitás a kormányzattal szembe. Mert hát ugye a parlament eldöntötte, és hát nem akarunk hát okoskodni, vagy nem tudom, de ez nem helyes.
Mert Miklós püspök, nyugalmazott püspök a vendégünk, nem tudom, hogy a püspökkari konferencián, püspökök gyűlésén megvitattak-e például ilyen kérdéseket, vagy szóba került-e, ugye amikor még ön aktív tagja volt, tehát hogy ott a kollégái, vagy a Magyar Katolikus Egyház vezetője amúgy maguk közt, amennyiben ezt elmondhatja, mit gondolnak például erről a dologról?
Hát nem emlékszem, hogy erről nyilvánosan beszéltünk volna. Egymás között igen, de arra nem emlékszem, hogy ez téma lett volna a közös gyűléseken.
Amikor szóba kerül, hogy a hagyományos nagy egyházak miért veszítenek híveket, abba elő szokott kerülni az is, hogy hát talán az állammal való túlzott szoros kapcsolat és az anyagi függés is nem feltétlenül szimpatikus sokaknak, akik egy hívő közösséget keresnek, amikor luxus, nyilván sok minden van ebben, de luxus beruházások is borzolják itt a népeket, meg itt egy stadion, meg még egy szálloda, meg egy kis kastélyocska azoknak a püspököknek, akik erre szorulnak. Szóval, hogy van egy csomó olyan dolog, amit közönséges Földi Halandó úgy gondolja, hogy hát nem feltétlenül ezek a krisztusi elvek szoros követéséhez tartoznak.
Igen, ez egy nagyon valós probléma, amit hurcolunk magunkkal, és észre se vettük, most itt megint a 35 éves távlatban mondom ezt, hogy hát nagy örömmel konstatáltuk, hogy rendszerváltás, és hogy az egyház az újra szabadon működhet, az egyházak, de nem vettük észre, hogy egy másfajta csapdába kerültünk. És ezt így szoktam mondani, hogy a mindenkori kormányok hát jó szándékkal próbáltak valamilyen módon támogatást adni az egyházaknak, de eljutottunk egy olyan helyzethez, ahol már ez függőséget jelent. És ezt mindig így szoktam mondani, hogy a műemlék templomainknak a tatarozása hát rengeteg pénzbe kerül. De ezt itt jó lenne egy kicsit tisztába tenni, hogy ez egy tulajdonképpen egy országnak a kulturális öröksége. Egy adott történelmi korba, még gótikus, vagy reneszánsz, vagy barokk stílusban építettek szép templomokat, hát nagy bazilikákat, az esztergomi, vagy a
Szent
Váci, ugye, Szent István bazilika. Hogy amikor az állam erre támogatást vagy anyagi forrás biztosít, ez nemzeti ügy tulajdonképpen. De ez mégiscsak úgy jön át a közbeszédbe, hogy na hát az egyházakat mennyire támogatja az állam. Na de az igazi hiba vagy mulasztás a mi oldalunkon van, hogy mi ezt nem próbáljuk tisztázni. Hogy igen, hát örülünk neki, hogy rendben vannak a templomaink, és mindig úgy elő szoktam hozni ezt a példát, hogy Franciaországban, francia forradalom óta a templomok állami tulajdonban vannak.
Tényleg?
Igen. És ez egy nagyon érdekes helyzet. És nálunk pedig hát a templomok az egyházközségek tulajdonában vannak. Hogy ezt saját erőből fönntartani, ez képtelenség. Tehát itt szükség van tényleg egy állami támogatásra. Na most én nagyon jól érzékelem ezt, hogy a közgondolkodásban ez mégiscsak így jön le, hogy az állam a nagy támogatásával függő helyzetbe hozza az egyházakat.
Szerintem azon különösebben, szerintem a többség azért nem akart fönt, hogy a templomok karbantartására, szépen tartására közpénzt fordítunk, mert ugye ez mindenki bizonyos szempontból, tehát egy katolikus templom egy városban, szóval a Váci Székes Egyház nem csak a váci katolikusoké, hát ahogy
igen,
tetszik.
Az vagy, a városkép, az hozzátartozik.
Hát az mindannyiunké, igen, szóval, igen, mint egy az összes többi is. De amikor mondjuk egy luxus szálloda komplexumot szerez meg, egy katolikus püspökség, meg stadionokat, meg mit tudom én miket,
és már nehéz igen. A szegény Jézust emlegetni.
Hát ez egyébként ez egy érdekes kérdés, hogy lehet, bár lehet.
De ugye Ferenc pápára hivatkozom megint, aki sokszor mondta, hogy amikor ő az egyház jövőjéről álmodik, akkor egy szegény egyházról álmodik, amelyik a szegényekkel törődik. Hát mégiscsak ez lenne az irány, ami a Jézusi örökséghez jobban illene meg jó, hitelesebb
lenne. Az, hogy bizonyos feladatokhoz pénz is kell, ez azért természetes.
Persze,
tehát
persze.
Igen, az, hogy a tetőfedő igen. Megcsinálja a templom tetejét, és ne vigye el a vihar, igen. Hát ezt ki kell fizetni valahonnan. És valóban a mai igen. Világban nem biztos, hogy a hívók közössége össze tud dobni annyit.
Tehát ezzel baj.
Igen.
Csak a határok.
Igen.
Hogy igen, na. Ebben teljesen egyetértünk.
Ugye érintőlegesen már szó volt róla, de például az oktatás, ugye az egyházak, a katolikus egyház is, elég sok iskolát kaptak meg az elmúlt, kaptak vissza eleinte, aztán kaptak meg is, és nagyon sok, és biztos ezt nálam sokkal-sokkal jobban ismeri ezt a helyzetet, sok főleg kisebb településen ugye azt találták ki, hogy az egyházi intézményben nem kell mindenkit felvenni, maradt egy állami, és hát ez a szegregációnak lett egy ilyen kinem mondott alapja, tehát nincs kimondva, hogy a katolikus iskolában nem járhatnak mondjuk roma gyerekek, mégis valahogy, vagy nem is csak romák, hanem hátrányos sorsú, és speciális nevelésű igényű gyerekek is esetleg, de mégis csak így szegregálódik elég sok településen az oktatás. Ez nem csak a katolikus egyháziskolájával van így, hanem mondjuk nyilván a református is, vagy az evangélikus kussal is, hogy miközben a modern pedagógia azt mondja, hogy a sokféle gyerekek együttképzése, ha megfelelő pedagógiai módszerek vannak rá, akkor sok előnnyel járat, mégis a kirekesztésnek lesz valahogyan az intézmény, lesznek az intézményei ezek.
Ez sajnos, ez tényleg így van. És hozzáteszem azt is, hát még amikor aktív szolgálatban voltam Váci Egyházmegyébe, találkoztam több esetben is olyan helyzettel, hogy a polgármesterek jöttek, hogy vegyük át az iskolát, hogy megmaradjon az iskola. Ugye, mert hát a falvakban sajnos hát ez a falvak előregedése, ez egy nagyon fájdalmas folyamat, és hát épülnek le a falvaink. Tehát megszűnnek először az iskolák, az óvodák, hát csak úgy viccesen mondom, hogy egy polgármester mondta, hogy már a kocsma is bezárt.
Hát a kocsma sorra zár be ott a önkörnyékén a Dunakanyarban, és néha ellenőrző, rémisztő.
És akkor már az a falu már meghalt. Na most visszatérve az iskolákra, tehát tényleg a polgármesterek harcoltak azért, hogy megmaradjon az iskola, ha egyházi fenntartás, akkor talán valahogy ügyeskedve meg lehet tartani az iskolát. Na de ehhez az kellett, hogy a környékből oda járjanak a gyerekek. Egyáltalán az a szabad iskola választási törvény azért az eléggé kétélű.
Igen.
Tehát a szabadságjognak nagyon szép megfogalmazása, de tulajdonképpen ez is hozzájárult ahhoz, hogy a falvaink elnéptelenednek. Ugye a tehetősebb szülők elviszik a városokba a gyerekeket, és hát mindig mondom, hogy ahol még megmaradtak az iskolák, és ott csak a gyengébb képességű gyerekek maradnak, hát azok vért izzadnak, azok a pedagógusok, akik hivatástudatból ott maradnak.
Hát hivatástudatból, vagy mi is jobb választásuk.
Vagy mi, igen, igen.
Egyébként lehet, hogy bizonyos szempontból ez az egyházi iskoláknak is az ilyen csapdájuk, hogy szokás volt azt gondolni, és biztos ez sokáig igaz is volt, hogy az egyházi iskolák többsége viszonylag magas színvonalú, mert hát kevés volt belőle, nem lehetett több, ez is egy politikai döntés volt, ezért volt alkalmuk megfelelő tanerőket kiválasztani, a gyerekek közül lemazsolázni a jobbakat. Az, hogy hirtelen olyan sok lett, az lehet, hogy már azzal is jár, hogy nem feltétlenül minden egyházi iskola magasabb színvonalú, mint.
Igen, és itt megint az arányokkal van a baj, hogy nagy lelkesedéssel belementünk ebbe, hogy persze átvesszük, de azért itt sok probléma jött elő menet közben, hogy nincsenek megfelelő tanáraink, és hát a színvonal. De egyébként még azt is hozzá szeretném tenni, hogy az egyházi iskoláinknak a hagyományában, és most főleg a szerzetes iskolákra gondolok, tehát piaristák, bencések, vagy ferencesek, kezdetben, hát mit tudom én, a 16. 17. században a szegény gyerekek részére alapítottak iskolát. Hát a híres domboszkói pedagógia. De hát a piaristáknál is így indult, csak aztán lassan-lassan lettek belőlük elitiskolák. És hát ez a hívúság, meg a nem tudom micsoda is belejátszott, és most tényleg így van, hogy sajnos, hát hallok ilyeneket, hogy egyházi iskolába hát nem könnyen jutnak be roma gyerekek.
És nem azért, mert romák, hanem mert valószínűleg a tanulmányi előéletük olyan, hát, nem hát elég persze, jó az eredményük, tehát nem azt mondják, hogy romák nem jöhetnek be. Felteszem, azért nem ilyen a szegregáció,
hát persze, hanem csak gyakorlatban mégis.
Gyakorlatban így működik. Egyébként, ugye nyilván ez a magyar társadalom egy sok gondja közül az egyik nagy gond. Lehet, hogy éppen az egyházak lehetnének azok, amik éppen azért, mert olyan régi hagyományokra támaszkodhatnak, bizonyos szempontból olyan kikezdhetetlenek, hogy mondjam, merhetnének egy nagyot tenni, és azt mondani, hogy mi sokkal fontosabbnak tartjuk ezt, miközben tudom, hogy van cigány pasztoráció, tehát hogy vannak ilyen gondolatok a Magyar Katolikus Egyházban is bőven.
Persze, tehát vannak bőven próbálkozások. De például, ami nekem egy fájdalmas élményem, hogy szakmunkás képzőiskolák, amik elindultak egyházi fenntartásba, egymás után bezártak. És nincs utánpótlás. Hát például arra emlékszem, hogy Gödön, hát éppen most halt meg Jelenics István atya, piarista atya, nagy tiszteletbe állt ő, és hát tudós ember volt, és ő indította el annak idején a Gödi szakmunkás képzőiskolát. És hát ott mindenféle szakmák voltak, autószerelő, tudom én, köműves, asztalos, és jól működött. És bezárt az iskola. Nem értem, hogy miért.
A gyerek fogyott el, a tanár, vagy a... Nem, mert hogy szükség, igen. Van egy jó köművesre, abban biztos igen. vagyok.
És hogy ezen a téren is nagyon nagy feladata lenne az egyházainknak, hogy erre nagyobb figyelmet szánjanak. Mert megint csak látom ott a nógrádi falvakban, hogy a szakmunkás képzés az nagyon, nagyon döcög. Pedig hát az lenne a kiemelkedésnek az egyik feltétele, hogy például Nagymaroson, hát ott is van sok cigány család, de ott mindenkinek van szakmája, és nagyon jó szakemberek. Tehát ott már azért elértünk egy olyan szintet, hogy ők tényleg megbecsült szakemberek. És hát a családi életük is hát konszolidált. De hát a Nógrádba, Borsodba ettől nagyon messze vagyunk.
Nyilván minél inkább gettószerűen élnek emberek, igen, annál igen. Nehezebb megváltoztatni az életüket. Igen. A közszolgáltatásokat annál nehezebben érik el, az iskolát, az orvost, a postát.
És föltételező dolgok, igen.
Igen, és hát nyilván az egészre rátelepül egy nagy és reménytelen szegénység, egy iskolázatlan közegben, akkor azzal nagyon nehéz mit kezdeni. Hát ezért jó, hogyha valakinek van ilyen 1000 éves rutinja az ilyenekben. Az ön püspöki jelmondata volt a rendületlenül a hitben. Azért, amikor ennyi nehézséget lát a hittel, lehet, hogy nem, de az egyházi infrastruktúrális működéssel, akkor tényleg rendületlen tud lenni ez a hite?
Hát, igen, igen. Szóval ez egy nagyon fontos meggyőződésünk, mert ez nem csak az enyém, hát én azért örömmel választottam ezt a jelmondatot, de ami egyházainknak, de hát megint csak a protestánsokkal együtt mondom, vagy ortodoxokkal együtt, hogy ha nem lenne ez a meggyőződésünk, hogy kapunk az Úristentől lelki segítséget, támogatást, akkor tényleg feladhatnánk. Igen, hisszük azt, hogy ezt a csodálatos világot a Teremtő Isten nekünk adta, adott ugyan szabad akaratot, amivel mi visszaélünk, ugye hát most a környezetvédelemről ugye nem is beszéltünk még, de hát a társadalmi problémák tekintetében is visszaélhetünk, de van tényleg lehetőségünk a megújulásra, és a 2000 éves történelmünk azért erre ad bizonyítékot, hogy volt sötét középkor, de utána voltak szép időszakok, ahol az egyház magára talált, és tudott a társadalomra pozitív hatással lenni. Hát ebben reménykedünk. Igen, rendületlenül.
Azért is merem ezt az anekdotát felidézni, mert hogy a rendületlenül a hitben az ön elmondott, hogy talán a Dekameronban szerepel, hogy a zsidó Ábrahám ki akar térni. Igen. És akkor mondja, jó, ki fog térni, de előbb elmegy, és megnézi a Vatikánt, és akkor a barátai mondja, el ne menjen, hát ugye mik vannak ott, és szörnyű lesz. De hát ő csak elmegy elmegy, és utána dönt arról, hogy kitérje, vagy nem. Elmegy, visszajön, és kérdezik a barátai ilyetten, hogy mi lesz. Hát kitérek, betérek, katolikus leszek. Ugye, azok után, hát mit, hát szörnyű, hát több felesége van a pápának, gyilkolyája. És ezek után, hát azt mondja, hogyha ezt elbírja ez az egyház is megmarad, akkor ott van nekem a helyem, mondja hát ebben igen. A, hát nem is tudom, anekdotában, vagy történetben.
A napi kudarcainkra is igaz, hogy igen.
Jó, ebben valószínűleg nem különleges igen. A katolikus egyház, vagy bármelyik más igen. Egyház. Nyilván azért mégis az Európában, vagy sokféle a világban, nem csak Európában, a kitüntetett történelmi szerepe, a hagyományai, az, hogy a vezetőit már csak a rangjuk miatt is tekintélyes emberek között tartjuk számon, azért ez azt is jelenti, hogy nagyobb felelősség van rajtuk, hogyne, vagy nagyobb elvárások igen. Vannak rajtuk, vagy nagyobb inkább elvárjunk tőlük olyan igen. Dolgok és szabályok megtartását, és amit mi magunk időnként azért áthágunk.
De hát azért jó volt látni most például a közelmúltban, hogy a pápa elment hát az indonéz szigetvilágba, Kelet-Timorba, meg nem tudom, hol volt éppen, és ott olyan pezsgő egyházi élettel találkozott, és mi itt Európában úgy elkényelmesedtünk, úgy elfásultunk. Tehát amikor az ember, egy afrikai közösségnek a miséjét látjuk egy közvetítésbe, ott táncolnak, örülnek, boldogok. Mi meg úgy süttyomba
megyünk csak úgy. Csendesen üldögélnek a padban.
Úgyhogy ez is érdekes, hogy a világ egyháznak az egészét nézve, ez azért reményt ad, hogy van egy fiatal, friss lendület is az egyházunkban.
Mert Miklós nyugalmazott Váci püspöknek nagyon szépen köszönöm, hogy eljött Nagymarosról egészen idáig. Köszönöm szépen, és ezt a jó kedélyt pedig remélem viszont redundancig. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Lantai Miklós, Simon Erika, és ma itt a stúdióban velem Kemény Dániel, a szerkesztő Petes Hülyen volt, a híreket Báder Tamástól hallják. Tési János vezette a műsort. A viszonthallásra!